Múltak a hetek, a hónapok, szeptember, október, november, s Flóri, akit akkoriban még nem is ismertem személyesen, kezdett családunk mind gyakrabban emlegetett kültagjává válni. Panni már nem csak jóban volt vele, halálig hűséges apródjává szegődött. Belemámorosodott a csodálatos érzésbe, végre valaki, aki őt szereti a legjobban, akinek ő a legfontosabb, akitől nem kell csöppet sem félnie, hisz mást se csinál, csak védi, becézi, kedveskedik neki. Mert hát mire vágyjék, aki ötödik gyerek, méghozzá kancsal, méghozzá lány, egy fiús családban, méghozzá nem is az egyetlen lány, és nem is a kisebbik, akit ennek folytán soha nem kényeztetnek szíve szerint. Pedig ezért küzdött kitartóan, úgy szólván csecsemőkora óta. Egy kis külön szeretetért, egy kis külön törődésért, ami csak ő neki jut, senki másnak. E javak megszerzésének azonban épp a legalkalmatlanabb módját választotta. Mihelyt megtanult beszélni, Kis Magdus akkor tájt jelent meg a színen, vérfagyasztó álhatatossággal kezdett el nyafogni és követelőzni. Nem követelt ő semmi különlegeset, csak mindig valami műsoron kívülit, mindig valami mást. Ha kék kötényt akart ráadni anyja, akkor piros kötényt. Piros kötény helyett kék kötényt. Ha paradicsomleves volt ebédre, akkor húslevest. Ha húsleves volt, akkor paradicsomlevest. Vagy semmilyen levest, mert szerette épp ebéd és vacsora időben fájlalni a hasát, összeszorított szájjal nézni a többiek, hogy esznek. És szeretett a legalkalmatlanabb pillanatokban megéhezni és megszomjazni. Például este, lefekvés után. 3 vagy 4 éves korában emlékszem, anyámat bosszantotta fel egyszer, de nagyon. Én betegen feküdtem, Magdusnak esti elfoglaltsága akadt lent a városban, anyám vállalta az inspekciót. A gyerekek még kicsik voltak, ugrálósak, ordítósak. Nagy nehezen vacsoráztatta meg őket, és dugta mind az ágyba. Akkor aztán nekem kezdett ennivalót készíteni. De közben megszólalt Panni a sötét szobából.
Szomjas vagyok!
Ő vacsoráztatta meg. Tudta, hogy ezúttal rendesen evett és ivott. Nem lehet szomjas. Különben is ismerte már a jó természetét.
Csönd legyen!
Kiáltotta vissza. Tessék aludni!
Te szomjas vagyok!
Nem hallod, hogy csönd legyen? Tessék aludni!
Kérek vizet! Szomjas vagyok!
Be akarsz pisilni? Mondd! Egy nagy bögre teát megittál vacsorára.
Te szomjas vagyok! Kérek vizet!
Nem kapsz! Megértetted? Tessék aludni! Panni erre rázendített. Egy ideig csak artikulátlan hangokat hallatott, de aztán megint rákezdte.
Kérek vizet! Kérek vizet!
Leválasztott lakásunkat csak fél téglányi vastagságú fal választja el a szomszédokétól. Kínos volt arra gondolni, hogy ezek most azt hiszik, sajnálunk egy korty vizet a gyerekünktől. Inkább torka szakadtából üvöltetjük, mikor már ők is nyugalomra vágynának. Adjon neki inkább egy kortyot, kértem anyámtól súgva. Ez olyan makacs, hogy reggelig elüvölt itt nekünk. De ő nem akarta. 7 gyereket nevelt fel maga is, s jól ismerte a régi szabályt. A felnőtt legyen következetes, ha kimondott valamit, ahhoz tartsa is magát. Csak hogy következetességben nehéz volt Pannival versenyezni. Néha kissé lejjebb eresztette a hangját, de aztán bömbölt tovább, ahogy a torkán kifért. Vizet akarok! Vizet akarok! Nem is volt már eszénél. Felállt az ágyában, úgy harsogta bele a világba, nem is a víz utáni vágyát, hisz valójában nem a vízről volt itt szó, hanem azt az őszintén átérzett fájdalmát, hogy őt nem szeretik eléggé, nem szeretik, nem szeretik. Végül se kapott vizet. Erre még emlékszem, de arra már nem, hogy csitult el. Felkeltem volna a beteg ágyból, hogy a fenekére verjek. Még az sem lehetetlen. Ő volt az egyetlen a gyerekeim közül, akinek a verés közvetlen hatását tekintve látszólag jót tett. Megnyugtatta. Mintha csak azért nyöszörgött, nyafogott volna, hogy végre elcsattanjon az áhított nyakleves vagy fenekes, amely megszabadítja gyötrelmeitől, s ő könnyekkel a szemében, de majd hogy nem boldogan bújjék oda megverőjéhez. Ilyenkor persze nem löktem el. Hagytam. Hadd békéljen meg egészen. Még meg is simogattam, meg is csókolgattam. Néhány ilyenkor szokásos intőszó kíséretében. Látod, Pannikám? És így tovább. De ő alig ha látott valamit, mert máskor is ugyanúgy rákezdte. Egy ideig azt hittem önzőbb a testvéreinél. Kiderült azonban, hogy szó sincs róla. Imádja a nála kisebbeket, a gyámolításra szorulókat. Ilyenkor mindjárt kibújik belőle az anyatermészet. Elsős korában például hónapokig kísérgetett haza az iskolából egy vézna kisfiút. Anyja meg is kérdezte tőle egyszer, miért szeretette annyira ezt a gyuszikát? Mert olyan gyönge, hangzott a válasz. A családban se lett volna tán semmi baja, ha első gyereknek születik, és ő totojázhatja a többit. Így azonban, hogy kapni ő is csak rész szeretetet kap, mint a többi gyerek, és nincs olyan kis testvérese, akire ő áraszthatná teljes lélekkel a maga gyöngétségét, kis Magdus az más, az neki örök riválisa, ahogy csak nő tud lenni nőé. Így bizony nem igen leli helyét otthon, és szüntelenül vágyik valami másra, mint Lorka rózsája. Ennek a másnak ezúttal a füstös Flóri barátsága volt a forrása. A napközinek az a csoportja, ahol Véd és Dac szövetségük megkötődött, riasztó zűrzavarban élt ez időtájt. Egy áldott jó lelkű tanárnőt kaptak, akitől úgy szólván bármit lehetett csinálni. Alkalomattán még ugrálni, kiabálni és verekedni is. A félnapi iskola után a félnapi napközire ítélt gyerekeket pedig ilyesmire aztán nem kellett bíztatni. Olyan undoruk volt már minden egyhelyben üléstől, némaságtól és mozdulatlanságtól. Bár annyiból megoszlott a társaság, hogy a verekedést inkább csak a nagyobbak élvezték, a harmadikosok, mert azok voltak az erősebbek. Panni se talált benne sok gyönyörűséget, hogy gyakran a legváratlanabb pillanatokban rángatták meg két szép derékigérő copfját, vagy kopintottak a fejére, hol vonalzóval, hol toltartóval, hol